Butha FM. Adásban a TAN.
Tanító beszédek.
A következő előadás egy 10 részes előadás sorozat része, melyet a tiszteletre méltó Bhikkhu Bodhi 1981-ben a washingtoni viharában rögzített. 4. előadás, a Paticca Samuppada. Ennek az előadásnak a témája a Paticca Samuppada, azaz a függő keletkezés. A páli Paticca Samuppada két kifejezés összetétele. Az első, a paticca, azt jelenti valami okból, valamiért, valamitől függően. A másik szó, a samuppada, azt jelenti keletkezés. Nem egyszerű keletkezésre kell itt gondolni. A szam előtag a keletkezés folyamatának bizonyos összetettségére, a folyamat elemeinek kölcsönös összekötöttségére utal. Ebből kifolyólag a kifejezés valamennyire kielégítő fordítása talán az lehetne, hogy kölcsönösen függő keletkezés. Használhatjuk azonban az elterjedtebb és megszokottabb függő keletkezés kifejezést is. A függő keletkezés doktrinája úgymond az anattá, vagyis az éntelenség doktrinájának a dinamikus ellenpontja, vagy ellentétpárja. Ennek a tanításnak a fontossága kiviláglik több szuttából is. Az egyikben a Buddha azt mondja, hogy ha valaki érti a függő keletkezést, az érti a dhammát. És ha valaki érti a dhammát, az érti a függő keletkezést. A dhamma a Buddha által felfedezett igazság. Az önmagától való, minden más feltételtől független igazság. Ebben a kijelentésében a Buddha kinyilvánítja az egyenlőséget, az általa belátott igazság és a függő keletkezés között. Amikor más szuttákban a Buddha megvilágosodásáról írnak, a Buddha azt mondja, hogy azelőtt, hogy megvilágosodott volna, amikor a fa alatt ült mély meditációban, a feltételek láncolatát kezdte vizsgálni, mert kereste a szenvedés okát. Ez a keresés vezetett a függő keletkezés felfedezéséhez. Tehát bizonyos nézőpontból a függő keletkezés felfedezését a megvilágosodással magával tehetjük egyenlővé. Aztán a Buddha azt mondja, hogy a megvilágosodása után még több hétig meditált a függő keletkezésen. Meditált a láncolaton előre és visszafelé is. Amikor kilépett a meditációból, arra jutott, hogy a dhamma, amit felfedezett, mély, nehéz meglátni, nehéz megérteni, finom, békés, túl van az okfejtés keretein, rejtett, és a bölcsnek belül magában kell megtalálnia. Ezután a Buddha arra gondolt, hogy nagyon nehéz lesz ezt a doktrinát megtanítani bárkinek is. A Díka Nikájában található 15. szuttában, a Mahánidána szuttában azt olvashatjuk, hogy a Buddha segítője, a tiszteletre méltó Ánanda oda megy a Buddhához, és azt mondja neki, hogy bár állítólag a függő keletkezés talán nagyon mély, neki nagyon egyszerűnek és nyilvánvalónak tűnik. A Buddha erre azt felelte. Ánanda, ne mondj ilyeneket. Ez a tan mély a valóságában és mély a látszatában is. A lények összes generációja, mint összecsomósodott gombolyag, belegabajodtak a létforgatagba, és képtelenek túljutni a lét síralmas állomásain, mert nem értik, nem hatolnak a függő keletkezésnek a mélyére. Tehát a függő keletkezés nem csak egy epizód a Buddha megvilágosodásában, nem csak a dhamma része, de ez az igazság, amit be kell látni, hogy elnyerjük a megszabadulást. Azért bolyongunk a létforgatagban, mert nem ismerjük fel ezt az igazságot, és akkor szabadulunk ki belőle, ha felismerjük azt. Ez tehát a Buddha tanításának a lényege. Kulcs nem csak a dhamma értelmi befogadásához, hanem a megszabaduláshoz is. A függő keletkezés tanának két oldala van. Az egyik oldal egy elvont szabály, amit rendszernek is hívhatunk. A másik oldal ennek a szabálynak a problémára való alkalmazása. Arra a problémára, amivel a Buddha foglalkozik, tehát a szenvedésre. Elvont szabályként a függő keletkezés olyan törvény, ami minden lehetséges történést, eseményt meghatároz. Olyan törvény ez, ami kezdet és vég nélküli. Olyan törvény, ami nem támaszkodik semmilyen külső dologra. A törvény, ami fenntart minden létrejövő jelenséget, a rendező elv, ami minden eseményt meghatároz, a körülmények együtthatásának törvénye. Ez a törvény azt mondja ki, hogy minden, ami keletkezik, feltételek együttállásának eredményeképpen jelenik meg. Ha hiányoznak a megfelelő feltételek, a jelenség nem tud megszületni és fennmaradni. Ezt a rendszert egy ősi páli formula fejezi ki, ami egyszerű és alapvető fontosságú. Így szól. Imasmin sati, idan hoti. Imas upada, idan upadjati. Inasmin asati, idan nahoti. Imassa nirodha, idan irudjati. A jelentése pedig ez. Amikor ez van, az születik. Ennek megjelenésével az jelenik meg. Amikor ez nincs, az nem születik. Ennek megszüntével az megszűnik. A formula első pozitív része a jelenségek feltételtől függő létesülését magyarázza meg. Kifejti, hogy B megjelenéséhez A feltételnek jelen kell lennie, vagy működnie kell. B tényező, A tényező hatása és együttműködése által jön létre. Például az almafa az almamag miatt jön létre. Ha van almamag, almafa nőhet. Ha almamag jön létre, almafa is létrejöhet. De ha nincs jelen a feltétel, ha B jelenség A feltétele nincs jelen, B nem jön létre. Tehát ha B jelenség A feltételtől függve létezik, akkor A hiányában B sem jön létre. És ha A megszűnik létezni, B is megszűnik létezni. Hogy visszatérjünk az almafa példájához, ha nincs almamag, nem lehet fa sem. Ha a mag elpusztul, nem növekedhet belőle almafa, mert B fa A magtól függ. A függő keletkezés elve a jelenségek kölcsönösen függő megjelenésének törvénye. Ez a törvény minden létező jelenségre kiterjed. Egy porszemtől egy egész világrendszerig. Egy múló gondolattól egy egész birodalomig vagy civilizációig. Minden összetett dolog csak az összetevő feltételek által jön létre. Ha a feltételek nem léteznek, a jelenségek sem fognak létezni. A feltételek törvénye nem a Buddha kreálmánya. Ez olyan törvény, ami mindig működésben van. Egy szuttában, a Samyutta Nikájában a Buddha azt mondja, hogy mindegy, hogy vannak-e megvilágosodott lények, ez a törvény ugyanúgy a jelenségek rendező elve marad. Ezt a törvényt a Buddha igazi valóságnak, tathatának hívja. Azt mondja, ez a megváltoztathatatlan törvény szabja meg minden jelenség születését. A függő keletkezésként kifejezett feltételes létesülés törvénye sokban különbözik a nyugaton ismert ok-okozat kapcsolatától. Néha ezeket megfeleltetik egymásnak, vagy a paticca szamuppádát úgy fordítják, mint az ok és okozat törvényét. De ez némileg félrevezető, mert vannak fontos különbségek a kettő között. Elsőként például az, hogy a buddhista elképzelés nem egy okot tekint a felelősnek valami másnak a megjelenéséért. A jelenségek nem egy okból születnek, hanem sok feltételből. Az ok-okozat nyugati elképzelése az események láncolatának képével dolgozik. Az egyik láncszem az ok, a következő az okozat, ami aztán maga is ok lesz, hogy egy másik okozatot húzzon maga után. Az egész sor egy irányba mozog, egyik esemény a másik után. A buddhista feltételes létesülés modellje a feltételek összetett és összekapcsolt hálójaként képzeli el a világot. Az események úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a tó felszínén a hullámok, vagy mint a pókháló fonalai. Inkább hasonlítanak egy hálózat csomópontjaihoz, mint egy egyenes vonal pontjaihoz. Az ok-okozat buddhista megközelítésében semmi sem egy okból származik, mert minden jelenségnek több feltétele együttállása kell, hogy létrejöhessen. Majd ezen jelenségek, amelyek több feltétele együttállása következményeként létrejöttek, maguk is feltételéül szolgálnak más jelenségek létrejöttéhez. Így minden okozati tényezőnek nem egy, hanem számos következménye van. Például az almafa nem csak a magból születik, a mag a fő feltétel, de a fának még szüksége van talajra, vízre és napfényre is. Aztán az almafának is számos hatása van. Ha csak egyet mondunk, sok alma születik belőle. Azok az almák mind számos magot tartalmaznak, amik aztán maguk is talán újabb almafák okai lesznek, amik megint újabb almák okai lesznek. Így sok okból sok okozat származik, melyek maguk is okokká válnak és okozatokat szülnek. Ennek az összefüggő eseményrendszernek nincsen első oka. Ez markáns különbség a hagyományos nyugati gondolatokhoz képest. Általában úgy gondoljuk, hogy az okokozati láncnak kell, hogy legyen első oka. Egy istenhívő vallás ezt az első okot Istenben fedezi fel. Isten teremti a világot akaratával, és ezzel útnak indítja a dominót. A buddhista nézőpontból a feltételektől függésnek nincsen első oka. A folyamat a kezdettelen múltban ered, és működésének nincs idő vagy térbeli határa. A Buddha nem puszta elméletként tanította a függő keletkezést, nem azért, hogy gondolkozzunk róla, hogy megbeszéljük, hogy megvitassuk. Azért tanította, mert az a dhammája céljának, azaz a szenvedéstől való megszabadulásnak a központi eleme. Ahogy azt láttuk, a szenvedés annak legmélyebb értelmében nem más, mint a létesülés körforgásának, a szamszárának a kinemelégítő volta. A Buddha azt mondta, hogy a szamszára kezdetét nem lehet megtalálni. Akármilyen messzire is megyünk vissza az időben, mindig lesz még régebben. Annak ellenére, hogy a szamszárának nincsen kezdete, van struktúrája, okozati rendje. Meghatározott feltételek által létezik és marad mozgásban. Ezeket a feltételeket a Buddha 12 tényezőben határozza meg. Ezek alkotják a függő keletkezés tanításának a gyakorlati oldalát. A 12 tényező a nem tudás, az akarat, a tudat, a szellem és az anyag, a 6 érzék, a kapcsolat, az érzés, a szomj, a ragaszkodás, a létezés, a születés, valamint az öregedés és a halál. Ez utóbbi 2 egy tényező. Ez a 12 tényező a létkerekének 12 küllője, és ez a 12 tényező mind megtalálható bennünk, az elménkben, a tapasztalásunkban. E 12 tényező által fordulunk újra és újra meg a szamszárában. Folytatjuk bolyongásunkat a létesülés körforgásában, és a szenvedés különféle formáival szembesülünk, bánattal, fájdalommal, gyásszal és kétségbeeséssel. Mivel nem ismerjük ezt a 12 tényezőt, a függő keletkezést, meg vagyunk kötözve. Felismerve az igazságot, megértve a függő keletkezést, szétszedhetjük a láncainkat, és ezáltal megszabadulhatunk. Megállíthatjuk az újralétesülés, a születés-halál körforgását. A függő keletkezés 12 tagját a Buddha kijelentések sorozatával írja le. Ezek a kijelentések azt a formát követik, hogy ha A feltétel adott, B jön létre. A Buddha ezt a formulát végigviszi mindegyik tényezőn. Ha jelen van a nem tudás, akarat jön létre, vagy hogy a nem tudás függvényében megjelenik az akarat. Az akarat függvényében megjelenik a tudat. A tudat függvényében megjelenik a testelme. A testelme függvényében megjelenik a 6 érzék. Az érzékek függvényében megjelenik a kapcsolat. A kapcsolat függvényében megjelenik az érzés. Az érzés függvényében megjelenik a szomj. A szomj függvényében megjelenik a ragaszkodás. A ragaszkodás függvényében megjelenik a létezés. A létezés függvényében megjelenik a születés. A születés függvényében megjelenik az öregség és a halál, valamint a bánat, a gyász és a kétségbeesés. Ilyen, mondja a Buddha, a szenvedés körforgása. Annak érdekében, hogy a 12 tényező működését jobban megértsük, általában 3 egymást követő életen át elosztva képzeljük el őket, azaz olyannak, ami alkalmazható bármely 3 egymást követő életre. Ha a közepét vesszük, a 3-as számú tényezőtől, a tudattól kezdve a 10-esig, azaz a létezésig, és ezt tekintjük a mostani élet szempontjából relevánsnak, akkor az első 2 az elmúlt életre fog vonatkozni, arra, ami közvetlenül a mostani előtt volt, az utolsó 2 pedig a születés és az öregség halál a következő életet jelentik. Azonban, amikor erről beszélünk, tudnunk kell, hogy ez a felosztás csak technika arra, hogy felfedjük a tényezők működését. Nem szabad túlságosan szorosan ragaszkodni ezekhez az elképzelésekhez. Például ne gondoljuk, hogy a nem tudás és az akarat csak az elmúlt életben jelent meg, és most már nem. vagy hogy születés és öregség, halál csak az elkövetkező életekben jöhet szóba, a mostaniban nem. Ahogy haladunk, meglátjuk majd, hogy ezek a tényezők egymásba kapcsolódnak, és hogy mindegyikük megtalálható minden egyes életben. De azért, hogy a létesülés körforgásának okozati mechanizmusát világosan és érthetően bemutassa, a Buddha kiterjesztette őket három egymást követő életre. A magyarázatunk kiinduló pontjaként vegyük a jelenlegi életünket. Ez a harmadik tényezővel, a tudattal kezdődik. Az életünk egy tapasztalati folyam, amiben a tudat a legalapvetőbb tényező. Az élet a fogantatáskor egy tudatpillanatként kezdődik. Egy villanásnyi tudatosságként. Ez a tudat fennmarad végig a létünk során egészen a halál pillanatáig. Kérdésekor felmerülhet, mik azok a feltételek, amik ebbe a létbe hoztak minket. Honnan jön a tudat? Honnan jövünk? Hogyan lettünk azok, akik vagyunk? A véletlen műve? Fizikai folyamatok, molekulák együtthatásának eredménye? Vagy egy teremtő Isten akaratának következménye? Ezeket a függő keletkezés mind megválaszolja. A Buddha kifejti, hogy a jelenlegi életünk a múltbéli életünk következménye. Saját múltbéli nem tudásunk és akaratunk eredményeképpen kerültünk a mostani életünkbe. Ebben az életben aztán szomjunk, vágyaink, ragaszkodásunk és tetteink által tovább hajtjuk azokat az erőket, amik később egy újabb életet, újabb születést és halált fognak eredményezni. Így tehát a létesülés folyamata olyan dolog, ami megismétli önmagát újra és újra. Nem tudásunk és szomjunk hajtja, gondolataink, vágyaink és tetteink formálják. A Buddha a tényezők sorát a nem tudással, az avidzsával kezdi. Elmúlt életünkben elménket elhomályosította egyfajta alapvető tudatlanság. Ennek a tudatlanságnak nincs kezdőpontja. Bármilyen messze is mehetünk vissza az előző életünkben, azt fogjuk látni, hogy az elménket a nem tudás ködet akarta. Mi ez a nem tudás? A Buddha úgy határozza meg a nem tudást, mint nem tudni, nem érteni a négy nemes igazságot, azaz a szenvedés igazságát, annak eredetét, annak megszüntetését és a megszüntetés módját. A nem tudás nem azt jelenti, hogy nem ismerjük a négy nemes igazságot, mint elméletet. Lehet, hogy a múltban nagy buddhista tudósok voltunk, és behatóan ismertük a legtöbb buddhista szentiratot. Ez nem azt jelenti, hogy valóban meg is értettük a négy nemes igazságot és annak megszabadító tudását. A nem tudás egyfajta spirituális vakság a négy nemes igazságra. Azt jelenti, hogy nem látjuk, nem értjük, nem fogjuk fel az igazságokat azok teljes mélységében és kiterjedésében. A függő keletkezés ábrázolásaiban ezt általában egy öreg, vak nő jelképezi, aki a botjával botorkál. Mert a nem tudás egyfajta vakság, olyan vakság, ami által a dolgokat eltorzítva tapasztaljuk. Sok érzékeléssel és gondolkodással kapcsolatos torzulást okoz, ami miatt nem tudjuk a dolgokat olyannak látni, amilyenek. A nem tudásnak nincs kezdete. A tudatunk, amióta világ a világ, a nem tudás ködében időzik, és ezért a dolgokat örömtelinek, vonzónak, maradandónak és lényegiséggel bírónak tekintjük. A nem tudás meggátolja, hogy meglássuk a dolgok valódi természetét, ami a mulandóság, a szenvedésteliség és az éntelenség. E nem tudásból fakad az összes többi szennyeződés, az összes egészségtelen tudatállapot, a mohóság, az ellenszenv, a kevésség, a téves nézetek, a féltékenység, az önzőség, a düh és a többi. Ezek mind a nem tudásban gyökereznek. Fontos hangsúlyozni, hogy a nem tudás nem a dolgok első oka. A nem tudásnak is vannak feltételei. A lények elméjében születik, így mint tudati tényező a lények elméjétől és testétől függ, és azután ezen lények újra létesüléséért lesz felelős. Így tehát a létesülés folyamata kerékként körbe-körbe forog, de annak ellenére, hogy a nem tudás bizonyos feltételek nyomán jön létre, a legalapvetőbb feltétel, amely az összes többi feltételnek alapul szolgál. Ezért a Buddha ezt veszi a magyarázata kiinduló pontjának. És bár a nem tudás a múltban fejtette ki hatását azzal, hogy a jelen életet megalapozta, nem szabad azt gondolnunk, hogy hátrahagytuk. Amíg nincs teljes belátásunk a négy nemes igazságba, a dhammába, addig a nem tudás borítja az elménket. Addig olyan tettekre visz minket, amik a jövőbeli újraszületésünket eredményezik. Ezzel el is érkeztünk az első kijelentéshez, amely az első két tényezőt kapcsolja össze. Páliul, a vidzsá paccsajá szankára, azaz a nem tudástól függően megjelennek az akarati képződmények. Ez azt jelenti, hogy a spirituális vakság olyan tettekre sarkal minket, amelyek illúziókban gyökereznek. Döntéseket hozunk az akaratunk által, és megvalósítjuk őket. Ezeket az akarati tetteket, képződményeket hívjuk szankárának. A szó formálást, összerakást, teremtést jelent. Itt kifejezetten a szellemi működésre, az elmeszüleményekre vonatkozik. Olyan dolgokra, amik az avidzsa által letakart elmében megszületnek. A szankára tényezője egyenértékű a kammával. A kamma szó akaratlagos tettet jelent. Az akarat kifejeződéseit jelöli, amik lehetnek kifelé irányulóak és közvetítheti őket a test vagy a beszéd, vagy olyan akaratlagos történést, ami az elmén belül marad. Ilyen az, amikor döntést hozunk, terveket szövünk, vágyakozunk valamire, vagy gondolkodunk valamiről. Ez mind az akarat része. Ezek az elme szülemények, az akarati képződmények, szankárák. Amikor egy ember elméjét áthatja a nem tudás, és ekkor akaratlagos tettet hajt végre, ez a tett képződményeket szül. Ez lerakódik az elmében, mint egy mag, amiben a jövőbeli kicsírázás lehetősége rejlik. A mag kicsirázhat ebben az életben, egy következő életben, vagy világkorszakokkal később. A függő keletkezés szempontjából legfontosabb aspektusa az akarati képződményeknek az, hogy képesek áthidalni a halál jelentette szakadékot két élet között, és új életet teremteni. Az akarati képződmények képesek újra születést eredményezni. Ezek az akarati képződmények kétfélék. Lehetnek üdvös, kuszala, és káros, akuszala akarati képződmények. Az üdvös képződmények morálisan tiszta, jó akarathoz kötődnek. A károsak morálisan elítélendő, rossz akarathoz kötődnek. Ez a kétfajta akarati képződmény kétfajta újraszületést eredményez. Az üdvös jó, a káros rossz újraszületést hoz. De mindkét szankára fajta a nem tudástól függ. Mindkettő nem tudásból születik, és mindkettő forgatja a szamszára kerekét. Most nézzük a következő láncszemet. Szankára paccsajá vinyánam. Azaz, ha adottak az akarati képződmények, tudat születik. Amikor az akarati képződmények felhalmozódnak az elmében, és jelen van a nem tudás, a halál után egyből új tudatpillanat képződik. Ez az új élet első tudatos pillanata. A buddhizmus nem tekinti a tudatot önálló létezőnek, ami mint a lélek változatlan marad a halál után. A tudatot tudatpillanatok folyamának tekinti, hullámoknak az óceánparton. Amikor eljön a halál, annak az életnek az utolsó tudatpillanata megjelenik, majd elenyészik. A nem tudás és az akarati képződmények hatására azonban, eme utolsó tudatpillanat egy új tudatpillanatot indít el az anya méhében, ahol elindítja az új életet. Eme legelső tudatpillanat a korábbi akarati képződmények függvénye és örököse. Formáját és jellegét a múltbéli akarati képződmények adják. Eme legelső tudatpillanatot patiszandicsittának hívják, ami újra kapcsoló tudatot jelent. Azért hívják így, mert újra összekapcsolja a régi létezést az újjal, az elmúlt életet a mostanival, az új személyt annak teljes múltjával. Ez az újra születő tudat az eszköz, amivel átmentődik az összes múltbéli tapasztalat és kamma. Ez a tudat pedig az eltárolt üdvös és káros akarati képződmények miatt születik meg. Ha a kamma és az akarat, ami meghatározza az újra születést üdvös, akkor kedvező létállapot következik magasabb rendű újra kapcsoló tudattal. Ha az újra születést meghatározó akarat káros, alacsonyabb rendű újra születés következik, alacsonyabb rendű patiszandicsittával. De akár magas, akár alacsony rendű az újraszületés, azt a nem tudáson, a spirituális vakságon növekvő akarati képződmények határozzák meg. Egy rövid pillanat aztán szétesik és eltűnik. Az újraszülető tudat után egyből elkezdi működését az alapvető tudat, mint tudati történések sorozata. Ez működik aztán az egész életen keresztül, mint alapvető tudatfolyam, amiben megjelenik az összes tudatállapotunk és hangulatunk. Ezt az alapvető tudatfolyamot bavangának hívjuk, a létfolyamnak. Ezt a bavanga tudatot is az elmúlt életek akarati képződményei formálják. Jöjjön a következő láncszem. Vinyánam paccsaján námarúbban. Ha adott a tudat, megjelenik a testelme. Amikor az újra kapcsoló tudat a fogantatás pillanatában megjelenik, nem önmagában jelenik meg, hanem a vele együtt megszülető testelme részeként. A námát általában elmeként vagy szellemi összetevőként fordítjuk. Ez a mentális, anyagtalan létezők gyűjtőneve. A rúpa alatt pedig anyagot, testet értünk. Korábban kifejtettük, hogy az ember az öt halmaz, azaz a pancsakanda elegye. Ezek a test, az érzékek, az érzékelés, az akarat és a tudat. Ez az öt halmaz minden tapasztalat pillanatban jelen van. Valójában ez az öt halmaz alkotja a tapasztalásunkat. A fogantatás pillanatában az újra születő tudat van jelen, mint az ötödik kanda. Amikor ez a kanda megjelenik, összeáll a másik négy halmazzal. A test rúpaként, anyagként jelenik meg, az újra születő test esetében ez először egy megtermékenyített petesejt. Ez az egy sejt képviseli a lény fizikai oldalát. Az újra születő tudattal összekapcsolt mentális összetevők között van a többi három halmaz, az érzések, az érzékelés és az akarat. Ezek alkotják a námát, azaz a mentális oldalt. Tehát már az újraszületés pillanatában, abban az egy megtermékenyített petesejtben jelen vannak érzések, érzékelés és akarat. Az öt halmaznak eme komplexuma, a tudat és a námarúpa többi összetevője így együtt folytatja az útját egészen a halálig. Elválaszthatatlanok, mindegyik függ a másiktól. Elérkeztünk a következő láncszemig. Námarúpa paccsajá szalájatanam. Azaz, ha van testelme, megszületik a hat érzék. Ahogy a lény növekszik és fejlődik, kifejlődnek rajta az érzékek. Az öt testi érzék, a szem, a fül, az orr, a nyelv és a test, valamint az elme, mint érzék. Az elmét a gondolatok, az ötletek, a fogalmak szervének tekintjük. Ez dolgozza fel a többi érzékszerv érzék adatait is. Ez a hat érzék a námarúpa függvényében jön létre. A fogantatás pillanatában létezik a test, mint érzékszerv, és létezik az elme is, mint az újra születő tudat. Ahogy aztán a lény az embrionális fázisban továbbfejlődik, a többi hat érzék is kezd formát ölteni. Ahogy a sejtek osztódnak és sokasodnak, és egyre inkább specializálódnak, létrejön a szem, a fül, az orr és a nyelv. Ahogy létrejönnek, megnyílik az út az érzékadatok továbbítása felé. A test maga is differenciálódik és bonyolódik. A következő láncem a szalájatana paccsajá passzó, azaz a hat érzék által meghatározott módon létrejön a kapcsolat. Ahhoz, hogy megmagyarázzuk ezt a kapcsolatot, még néhány szót kell szólnunk a hat érzékről. A hat érzék jelenti az eszközt ahhoz, hogy információt gyűjtsünk a világról. Ez az információ kell ahhoz, hogy túléljünk, hogy tegyük a dolgunkat, hogy elérjük a céljainkat. Mindegyik érzék a neki megfelelő érzékadat fogadására képes. A szem a formát, a fül a hangot, az orr a szagot, a nyelv az ízt, a test a tapintást érzékeli. Az elme képes feldolgozni a többi érzék tárgyait a sajátjai mellett, amik a gondolatok, a tervek és a többi. Tehát ezen hat érzék függvényében létrejön a kapcsolat. Mit értünk ez alatt? A kapcsolat az érzéktárgy és az annak megfelelő érzéktudat kapcsolata az érzéken keresztül. A szem és a formák függvényében jön létre a látástudat. A fül és a hangok függvényében létrejön a hallástudat. És így tovább, az elme és a gondolatok függvényében létrejön az elme vagy gondolattudat. A kapcsolat az érzéktudat összeérése az érzéktárgyal, az érzékszerven keresztül. Ez a tudat, a tárgy és a szerv egysége. A tudat a szemen keresztül a formával, a fülön keresztül a hangokkal, az elmén keresztül a gondolatokkal kerül kapcsolatba. Így hatféle kapcsolat van a hat érzéknek megfelelően. Ezután következik a passza paccsajá védaná, azaz a kapcsolat függvényében létrejön az érzés. Az érzés az a hatás, ami a tudatot éri, amikor a tárgyat érzékeli. Hatféle érzés lehet megfelelve a hat érzéknek, amin keresztül az érzés megjelenik. Van érzés a szem kapcsolatból, a fülkapcsolatból, orrkapcsolatból, nyelvkapcsolatból, testkapcsolatból és elmekapcsolatból. A hatását tekintve háromféle lehet az érzés. Van kellemes érzés, kellemetlen érzés és semleges érzés. Miért kelnek fel ezek az érzések? Mert van testünk és elménk, van hat érzékünk, amin keresztül a tudatunk kapcsolatba lép a hatféle érzéktárgyal. Minden tapasztalásnak része valamilyen érzés. Amikor látunk vagy hallunk valamit, valamilyen érzés jár vele, ami megszínezi a tárgyról nyert tapasztalatunkat. Néha az érzés egészen finom és alig kivehető, de attól még ugyanúgy jelen van a pillanatban. Ezen érzések azok, amik által a múltbéli kammánk dolgozik és hozza gyümölcseit. Tehát, ha megvan az érzés, mint feltétel, elérkezünk a következő láncszemhez. Védaná paccsajá tanhá. Az érzés függvényében megjelenik a szomj. Ezzel a láncszemmel egy nagy lépést teszünk a létkeréken. Mert eddig az összes létező, a tudatosságtól az érzésig, az elmúlt kamma eredményét jelentik, a múltbéli akarati képződményeink beérését. Múltbéli nem tudásunk és akaratunk miatt születtünk, kaptunk testet a hat érzékkel, és tapasztaljuk a különféle érzéseket. De most, a szomj megjelenésével tovább lépünk a múltbéli tettek jelenben érezhető következményeitől, a jelenben működő okokhoz, melyeknek a jövőben fogjuk látni a következményeit. Ha van érzés, létrejön a szomj. Amikor az elménket elfedi a nem tudás, és kellemes érzéseket tapasztalunk, kötődni kezdünk azokhoz az érzésekhez. Örömünket lejjük bennük, megbecsüljük őket, és arra vágyunk, hogy kitartson vagy megismétlődjön az érzés. Tehát a szomj által keletkezik, hogy vágyunk, hogy ragaszkodunk az élvezethez. Amikor fájdalmas érzést tapasztalunk, a fájdalom ellenérzést vált ki belőlünk. Arra vágyunk, hogy megszüntessük a fájdalom forrását. Arra vágyunk, hogy elfussunk és elnyomjuk élvezetekkel. Így nem tudással elborított elmével az ember bekerül a fájdalom elől futás és az élvezetek hajszolásának ördögi körébe. Egy olyan körbe, amit a szomj mozgat. De az érzésnek szomjjá válása nem szükségszerű, ez nagyon fontos. Az érzés és a szomj között van egy kis szünet, egy kis hely. Ebből a kis helyből harcmezőt csinálhatunk, és megállíthatjuk rajta a szamszára kerekét. Itt ezen a helyen dől el a csata által, hogy a láncaink továbbra is rajtunk maradnak, vagy megvilágosodunk és megszabadulunk. Mert hogyha ahelyett, hogy engednénk a szomjnak, az élvezetre vágyásnak, figyelmet és éberséget gyakorlunk az érzések természetére vonatkozóan, és megértjük ezeket az érzéseket úgy, ahogyan vannak, akkor megakadályozhatjuk az érzéseket abban, hogy kikristályosodjanak és megszilárduljanak. Meggátolhatjuk, hogy az érzés megjelenjen és fenntartsa a létesülés folyamatát. A bölcsességgel megállíthatjuk a létkereket abban a pillanatban, ahogy az érzés megjelenik, ezzel meggátolva azt, hogy megjelenjen a szomj és további létesüléseket okozzon. Tehát az érzés és a szomj láncszemének kapcsolódási pontja az a rendkívül fontos terület, ahol a jelenlegi, múltban gyökerező folyamatok és a jelenlegi, a jövőt meghatározó folyamatok összeérnek. Itt kell dolgoznunk a megszabaduláson. Ezen a csatatéren találkoznak a gonosz szennyeződések a megvilágosodási tényezők seregével. De most a kerékkel magával foglalkozunk, ezért folytassuk. Megjelent a szomj. A következő láncszem a tanhá paccsajá upádánam. A szomj függvényében létrejön a ragaszkodás. Mi a ragaszkodás? A ragaszkodás, az upádána, a szomj felerősödése. A szövegek négy fajta ragaszkodást különböztetnek meg. Az egyik a ragaszkodás az érzékek adta örömökhöz. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodunk a felmerülő kellemes érzésekhez, valamint a tárgyakhoz, amik felkeltik ezeket az érzéseket. A második fajta ragaszkodás a nézetekhez való ragaszkodás. Ragaszkodunk az elméleteinkhez, a véleményünkhöz, az elképzeléseinkhez, a hitünkhöz. Meghatározunk egy kategória rendszert, ami szerint a világot értelmezzük. Így alakíthatjuk felfogható formába a tapasztalásunkat. A harmadik ragaszkodás a szabályokhoz és a szokásokhoz való ragaszkodás. Különféle előírásokhoz, rituálékhoz, aszketikus gyakorlatokhoz ragaszkodunk, és azt hisszük, hogy attól, hogy vakon követjük ezeket az előírásokat, elnyerjük a megváltást. Persze a szabályok lehetnek fontosak, lehetnek az előírások szükségesek, és a rituálék is hasznosak. A hiba ott van, hogy ragaszkodunk hozzájuk. A negyedik, legalapvetőbb ragaszkodás az egóhoz való ragaszkodás. Ragaszkodni a testünkhöz és az elménkhez, mint önvalóval rendelkezőhöz, vagy ahhoz tartozóhoz. A ragaszkodás a szomjiból születik. A különbséget a kettő között egy hasonlat világítja meg. A szomj a tolvaj, aki nyújtja a kezét valami felé, amit el akar lopni. A ragaszkodás a tolvaj, aki megfogja a tárgyat. Tehát a szomj fázisában az örömteli tárgy vagy eszmény felé nyúlunk. A ragaszkodás fázisában megragadjuk ezt a tárgyat vagy eszményt, és eltulajdonoljuk. Jöjjön a következő láncszem. Upádána paccsajá bavó. Azaz, a ragaszkodás függvényében megjelenik a létezés. A létezés, azaz bavó alatt a lét kamma termelő oldalát értjük. A lét azon oldalát, amikor cselekszünk, és még több üdvös és káros akarati képződményt termelünk, ami aztán eltárolódik a tudat folyamban. Amikor ezeket a kammákat felhalmoztuk, a szomj és a ragaszkodás által, azok a halál után új létesüléshez vezetnek, azaz bava paccsajá dzsáti. A létezés függvényében megjelenik a születés. A szomj és a ragaszkodás hajtotta létezés kammikus oldala miatt, a halál után, ahogy a tudatfolyam tovább halad, újra megjelenünk, újra megszületünk. Ez az új születés a 11. létező, a dzsáti. Ezt a jövőbeli születést a mostani szomj, ragaszkodás és kammikus terhek hozzák el. A születés annak szigorú filozófiai értelmében az öt halmaznak a jövőbeli összeállása. Az újra születő tudat a náma rúpával, azaz a fizikai és a szellemi összetevőkkel. Aztán a születés után dzsáti paccsajá dzsarámaranam. A születés függvényében létrejön az öregség és a halál. Azaz, mivel megszületünk, nem kerülhetjük el, hogy megöregedjünk és meghalljunk egyszer. Néhány szöveg nem csak az öregedést és a halált említi, hanem a bánatot, a gyászt, a fájdalmat és a kétségbeesést is. Ez tehát a függő keletkezés 12 tényezője. Most, miután sorra vettük és elmagyaráztuk a 12 tényezőt, van néhány egyéb dolog, amit ki kell fejtenünk ezekkel kapcsolatban. Először is van egy olyan dolog, amit a három kapocsnak hívunk. Ezek mostanra eléggé maguktól értetődőek lesznek, így nem kell hosszasan magyarázni őket. Elsőként ott van a kapocs a múltbéli okok és a jelenbéli okozatok között, ami a kapocs az akarati képződmények és a tudat között. Másodikként ott van a kapocs a jelenbéli okok és a következmények között. Ez a hetes és a nyolcas, az érzés és a szomj közötti kapocs. A harmadik, a jelenbéli okok és a jövőbeli következmények közötti kapocs. Ez a tízes és a tizenegyes, a létezés és a születés közötti kapocs. Ahogy említettük, a legfontosabb ezek közül a hetes, az érzés, és a nyolcas, a szomj közötti kapocs. A 12 tényezőt 4 csoportra osztatjuk, 20 móddal. Láttuk, hogy a múltbéli okok a nem tudás és az akarati képződmények. De amikor jelen van a nem tudás, jelen van a szomj és a ragaszkodás is. A szomj és a ragaszkodás nem csak a mostani élethez tartoznak, a múltbéli életben is, amikor elménket a nem tudás borította, jelen volt ez a két tényező is. Az akarati képződmények gyakorlatilag ugyanazt jelentik, mint a létezés, azaz az élet kammikus oldala. Ebben az akarat által kamma termelődik. Tehát a két elnevezés lényegében ugyanazt a dolgot jelöli, csak más életekhez rendelve. Amikor az egyikről beszélünk, a másikat is odaértjük. Így a múltbéli okok oldalán a nem tudás és az akarati képződmények mellett ott van a szomj, a ragaszkodás és a létezés. Ez az öt múltbéli ok. A mostani életben, a mostani következmények oldalán is van öt. A tudat, a testelme, a hatérzék, a kapcsolat és az érzés. Ezek ki vannak téve a születésnek, az öregedésnek és a halálnak. Ezért ez a három is hallgatólagosan belefoglaltatik ebbe a kategóriába. A jelenben lévő okok oldalán, amikor jelen van a szomj és a ragaszkodás, mi áll mögöttük? A nem tudás. Azért szomjazunk és ragaszkodunk dolgokhoz, mert nem veszünk tudomást a dolgok igazi természetéről. Tehát amikor a szomjról és a ragaszkodásról beszélünk, a nem tudást is hallgatólagosan beleértjük. Azután elmondtuk, hogy a létezés egyenlő az akarati képződményekkel. Így a három jelenbéli ok mellett van másik kettő, a nem tudás és az akarati képződmények, azaz összesen öt jelenbéli ok. A születés, az öregség és a halál olyan események, amelyek a tudattól az érzésig tartó tényező láncolathoz kapcsolódnak. Ez azért van, mert a tudat és a testelme születik, felnő, megöregszik és meghal. Ezért amikor a születésről, az öregségről és a halálról beszélünk, hallgatólagosan beleértjük a tudatot és a testelmét, valamint a hat érzéket, a kapcsolatot és az érzést. Ez tehát az öt jövőbeli következmény. Van tehát ez a négy csoport, az öt múltbéli ok, amik a jelenbéli következményeket okozzák, aztán az öt jelenbéli ok, amik az öt további következményt okozzák. Így van négy csoport 20 móddal. Ez a sorozat újra és újra megismétlődik, és minden véletlenszerűen kiválasztott életsorozatra igaz. A 12 tényezőt más módon is fel lehet osztani, úgy, mint a körforgás három fázisa. Elsőként ott van a szennyeződések fázisa, a kilész a vatta, ami a nem tudásból, a szommiból és a ragaszkodásból áll. Ezek a beszennyező mentális tényezők. Ebből a szennyezett fázisból az elme nem tudása, szomja és ragaszkodása következtében cselekedetek következnek, amik kammát termelnek. Kammát, ami újbóli létesülésekhez vezet. Így a második fázis, a kamma okozza a harmadik fázist, a következmények fázisát. A kamma fázisába tartozik az akarati képződmények és a létezés. Ezt követi a következmények fázisa, amiben a többi tényező tartozik, a tudattól, az érzésen és a születésen át, az öregségig és a halálig. Mindez az előző életekben felhalmozott kamma következménye által jön létre, a kammát pedig a szennyeződések mozgatják. A körforgás a három fázisa ciklikusan ismétlődik. Az új létezés újabb szennyeződések alapja lesz, ami így újabb kammát termel, és az eredmény egy újabb létezés. Ez a szamszára reprodukciós mintája, ezért folytatódik. Van azonban egy kiskapu ebben az újralétesülési folyamatban. Van egy mód, ahogyan ki lehet szállni belőle. Az egész folyamatot egyetlen alapvető ok mozgatja, a nem tudás. A Buddha megvilágosodásának legmegdöbbentőbb felfedezése, hogy a nem tudást meg lehet szüntetni, le lehet győzni. Lehetőségünk van arra, hogy egy bizonyos tudásra és megértésre tegyünk szert a jelenségek igaz természetét illetően. Ez a megértés összetöri a falakat, amiket az illúziók és a torz nézetek húztak látómezünkbe. Ezzel a tudással úgy kezdjük látni a dolgokat, ahogy vannak. És azzal, hogy felkeltjük ezt a tudást, ezt a ráébredést, eltörölhetjük, kiírthatjuk a nem tudást. Ekkor a nem tudás megszüntével az akarati képződmények leállnak. A megszabadult személy, az arahant cselekszik, nem passzív. Használja az akaratát, dönt dolgokról, de az akaratlagos tettei nem merevednek akarati képződményekké. Az akarat működéseként jelennek meg, nem tárolódnak el, nem halmozódnak fel az elmében. Ezek a tettek már nem rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy a jövőben újra születést eredményezzenek. A hétköznapi, nem megvilágosodott ember akarata olyan akár a friss betonban hagyott lábnyom. Amikor a beton megköt, a lábnyom ott marad. De a megszabadultak, az arahantok akarata olyan akár az égen repülő madárnyoma. Nem marad utána semmi. Akaratuk nem szilárdul képződménnyé. A Dhammapadában a Buddha azt mondja, hogy azok, akik nem halmoznak fel és megértették az étel természetét, akiknek célja az üres és feltétlen megszabadulás, azoknak nyomát olyan nehéz megtalálni, mint a madárét az égen. Az arahant, mivel megérett benne a megvilágosodás bölcsessége, elpusztította a nem tudást magában, és többé nem termel akarati képződményeket. Így szűnnek meg az akarati képződmények a nem tudás megszüntével. És mivel elérte a megvilágosodást, nincs benne több szomj az újbóli létesülést illetően. Ezért, amikor elér az élete végére, nem formálódik újra születő tudat. Az akarati képződmények elmúlásával a tudat folyam megszűnik. A tudat megszüntével nincs új testelme, nincs lény, aki létesülne. A testelme hiányában nincs többi hat érzék. Nincs kapcsolat, nincs érzés. Mivel nincs érzés, nincs szomj, nincs ragaszkodás, és nincs a kammának halmozódása sem. Nincs születés, és mivel nincs születés, nincs többé öregség és halál sem. A dukha, a körforgás szenvedése megszűnik. ez a szenvedés megszüntetése, a kerék megállítása. Most nézzük meg, hogy ez a tanítás hogyan segítheti a gyakorlásunkat. Azt mondtuk, hogy a legfontosabb pont a láncban az érzés és a szomj közötti kapcsolat. Ezért emeli ki a Buddha a szomjat, mint a szenvedés okát a négy nemes igazságban. A saját gyakorlásunkban tehát meg kell akadályoznunk, hogy a mindennapi érzéseink szomjba csapjanak. És ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk, éberségre és az érzések világos ismeretére van szükségünk. Ébernek és tudatosnak kell lennünk az érzéktapasztalataink nyomán felkélő érzéseinkkel. Nem szabad beléjük vonódni és ragaszkodni hozzájuk. Ha hiányzik az éberségünk és a megértésünk, akkor a kellemes érzés felbukkanásakor az szomjat fog gerjeszteni. Vonzódni, kötődni kezdünk a tárgyhoz, többet akarunk abból az örömből, amit nyújt. Ha éberek vagyunk, akkor észleljük, hogy egy kellemes érzés jelent meg. Megállunk a kellemes érzésnél anélkül, hogy ez legyűrne minket, anélkül, hogy a szennyeződések rátapadhatnának. Azután bölcsességünkkel egészítve ki éberségünket megértjük, hogy az érzés múlandó, elégtelen, éntelen, tartalmatlan, csupán személytelen folyamat. Ezek a módszerek meggátolják az érzést abban, hogy ragaszkodást hozzon. Aztán ahogy fejlesztjük a bölcsességünket, és az egyre élesebbé és mélyebbé válik, az úgy hántja le elménkről a nem tudás rétegeit. És amikor az összes réteg eltűnik, elérhető a megszabadulás.
Buddha FM. Adásban Attan.